Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása, megsegítése és megszentelése. Jöjjön az Atya Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg a mai szent leckét, melyet olvasok Pál apostol a Galatákhoz írott leveléből. Pál apostol Galatákhoz írott levelének 4. fejezetéből, a 4. rész 8. versétől a 20-as verszakkal bezárulag. Hogy miként szól hozzánk Istennek üzenete az említett szakaszból, keresztényi alázattal, odafigyeléssel, helyünket elfoglalva hallgassuk. Így ír Pál apostol a Galatákhoz. Amikor pedig még nem ismertétek az Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek lényegüket tekintve nem azok. Most azonban miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan térhettek vissza ismét az erőtlen és szegény elemekhez, és hogyan akartok újból szolgáljukká lenni? Aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre, attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek. Testvéreim, kérlek titeket, legyetek olyanok, mint én, mert én is olyan vagyok, mint ti. Semmivel sem bántottatok meg. Hiszen tudjátok, hogy az első alkalommal testi erőtlenségemben hirdettem nektek az evangéliumot, és ti mégsem estetek abba a kísértésbe, hogy engem testi erőtlenségem miatt megvessetek vagy megutáljatok, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hova lett a ti boldogságotok? Mert bizonságot teszek róla, hogyha lehetett volna, a szemeteket is kiváltátok, és nekem adtátok volna. Most pedig az ellenségetek lettem, mert az igazat mondom nektek. Nem jó szándékkal buzgókodnak értetek, hanem el akarnak titeket tőlem szakítani, hogy aztán értük buzgókodjatok. Helyes az, ha valaki mindenkor a jóért buzgókodik, és nem csak akkor, amikor ott vagyok közöttetek. Gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Szeretnék azonban most ott lenni nálatok, és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felületek. Eddig Istennek írott igéje. Értek, adjunk érte hálát imádságban. Atyánk, a Krisztus Jézus által dicsérünk és magasztalunk téged. Dicsérünk és magasztalunk téged csodáidért, az egész teremtett világért, azért, hogy lelket adtál a mi szívünkbe, és hívhatunk téged atyánknak. Hogy felismerhettünk téged, sőt, te ismertél meg bennünket sokkal inkább. És kinyitottad a mi szívünket, a mi szemeinket, a mi füleinket, te rád a hallásra és a látásra, hogy észrevehessünk téged, és imádhassunk téged. Köszönjük azt, hogy megtartottál bennünket. Megtartottál családjainkkal, szeretteinkkel, úgy, ahogyan te gondoltad. Hálásak vagyunk az eltávozottakért és az eljövendőkért egyaránt. Tekints hát most ránk. Nézd meg a mi szívünket, és tedd tisztává. Mossál meg bennünket lelkeddel, és legyünk olyan fehérek, mint a hó, hogy fehér ruhában ünnepelve, a te napodat megszentelve, valóban láthassunk téged, szeretetben mehessen végbe mindaz, amit te kegyelem által adtál. Hiszen megkegyelmeztél rajtunk, kiragadtál bennünket a sötétségből, világosságot gyújtottál a mi szívünkbe és elmünkbe, hogy hívhassunk téged annak, aki valóban vagy. Te vagy a mi atyánk, és mi vagyunk a te fiaid. Hagy örvendezhessünk hát így. Ezért kérünk téged a lelkedért, a Szentlélek erejéért, azért a lángért, mely minden szívet fel tud lobbantani. Küld el őt a menny magas világosságából, borítson be bennünket egészen, gyújtsa fel a mi szíveinket, hogy lássunk és halljunk, hogy befogadhassunk és téged hordozhassunk. És így, már ezen a világon a te dicsőségedre élvén, menjhessünk hozzád az örökké valóságba. Így kérünk, hallgass meg bennünket, Krisztus Jézusért. Amen.
Az az ige, szeretett testvérek, amelynek alapján a mai napon Isten üzenetét az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek hirdetni kívánom, írva van Pál apostolnak a Galata beliekhez írott levelében, a Galata beliekhez írott levél 4. fejezetének 7. versében. Eképpen. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától. Jól lehet ura mindennek. Hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, hiszen elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét, ami szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Testvérek, milyen jó, hogy Pál nem maradt egy gyülekezetben. Nem választották meg egy zsíros parókiára. És nem maradt mondjuk az efézusi gyülekezet vezető lelkésze, hanem körbe járt minden gyülekezetet, meglátogatott volt 3 missziós útja. Először Kis-Ázsia, aztán a második már Európa partra szállt Filippinél, és vele együtt Európa partjaira lépett Jézus Krisztus, és a Szentlélek által elkezdődött a lelkek megmentése és szabadítása. Nem, Pál apostol nem maradt egy helyen, ez neki jó is volt, meg rossz is. Mint ahogy manapság egy lelkésznek, ha egy helyen van, az jó is, meg rossz is. Rossz, hogyha jó néhány, mondjuk 5-6 év után azt mondja, hogy szeretne tovább menni, mert mindent megcsinált, ezt már tudjuk nagyon jól. 10 év is kevés. A legnagyobb prédikátorok, Spurgeon például, de a modern prédikátorok is azt mondják, hogy a lelki pásztorként végig ott kell maradni a gyülekezetben. Amit elkezdtél, azt csak úgy tudod befejezni. Sőt, igazából nem tudod befejezni. Mert aki ott van, annak szembesülnie kell saját gyengeségével, előbb-utóbb megismernek minket. Ideig még lehet titkolni, hogy mi az én gyengeségem, mi az, amit nem tudok jól. De vasárnapról vasárnapra az ige hirdetésekben, és hát persze az újságszerkesztésben, az újságban írt levelekben, vagy a hétköznapokban, különböző szolgálatokban kiderül, hogy mi az, amiben nem tökéletes a mi lelkészünk. Na most ettől el lehet szaladni, vagy szembe lehet vele nézni. Persze Pál apostol korában egészen más volt a helyzet. Nyilván ő is megmaradhatott volna egy gyülekezetben, de neki nem ez volt a küldetése. Persze akkor sem könnyebb, hogyha az ember csak egy néhány hónapot, vagy egy évet van valahol, egy Korintusban, Pál, mert amikor elmegy, akkor mások fognak rámutatni az ő gyengeségére, mások fogják elmondani, hogy hát ez a Pál, ez bizony ebben meg abban nem volt tökéletes. Gondoljatok csak vissza arra, hogy mit mondott arról, hogy, és hát pedig az írásban ez úgy van, hogy, és akkor nem volt e-mail, nem volt mobiltelefon, hogy valaki felvette volna, és azt mondta, figyelj Pál, itt valaki azt tanítja nekünk, hogy törvény az egy nagyon fontos dolog, azt nem lehet csak úgy ám kikerülni, ez a Jézus sem kerülte ki a törvény, hát nézd meg a hegyi beszédet, Nem is azt mondta, hogy nincs törvény, hanem azt mondta, hogy a törvény betöltésére jött. Hát akkor kezdjük el a törvényt, ugye a Galata beliekhez írott levél alap gondolata, újra értelmezni és követni és elkezdeni a törvény szerint élni, és a törvény szerint másokat elítélni. De mivel törvény szerint működnek a égbolt csillagai is, hát figyeljük a csillagokat, nézzük meg az elemeket, azok alá vagyunk vetve, ilyen törvény, mágia, keveréke, nem tudjuk pontosan, Galata beliekhez írott levél nem fejti ki, hogy ennek mi a meghatározása. Figyelj, Pál, van itt valami kis gond, mondjál nekünk erre valamit. Küldj egy e-mailt, vagy vegyél föl Magnóra egy prédikációt, és postán nyomd át nekünk, hogy hallgassuk meg, hogy valójában akkor mi a helyzet. Nem volt ilyen. Vagy esetleg videokonferenciára meghívták volna, Pált leültették volna az asztalhoz az ottani ellenfeleit, hogy mondják el Pálnak, Pál meg Skype-on szépen kiosztott volna mindenkit. Nem volt ilyen. Hosszú időnek kellett eltelni ahhoz, amíg Pálhoz elér a hír, hogy mi van a gyülekezetben vagy gyülekezetekben. Mert Galácia egy terület, több gyülekezetet foglal magába. És Pál levelet ír. De milyen jó, hogy levelet ír. Mert nekünk itt van mit olvasni. És van miből táplálkozni. Abban az időben még nem volt olyan, nem tudunk róla, Jézus sem írt. Későbbiek beszámolóiból tudunk róla, hogy mit mondott. De hát 3 évig ő prédikált, és nem csinálták azt, mint Spurgeonnel, hogy a tabernákulumnak a prédikációit 56 kötetben összegyűjtik, és később kiadják. Van mihez nyúlni baptistáknak, kálvinistáknak egyaránt, hiszen Spurgeon egészen kálvini látásmóddal élt, kivéve a felnőtt keresztséget, megjegyzem, Bart is felnőtt keresztség párti volt egészen késő idős koráig. De Pál idejében még ez nem volt, tehát nem írták le gyors és gépírók, hogy mit mondott Pál egy Isten tiszteleten Efézusban, hogy egy évig hogyan szolgált, mondjuk Filippiben, vagy Korintusban, vagy mit mondott a jeruzsálemi gyülekezetben, hanem Pál levelet ír. Nagyon sok levél maradt fent, és a legtöbb tulajdonképpen Páltól, hiszen Pál volt az, aki a legtöbbet járt, és a legtöbb hír tőle hozzáérkezett be a különböző gyülekezetekbe, és szegény mit csinált, fogta magát és írta rá a választ. Efézus, Filippi, Kolossé, Korintus. Rómában nem járt, csak később, de hallotta, hogy ott is van valami, hát írunk egy rómabeliekhez írott levelet. Nos, ilyen a Galata beliekhez írott levél, ezt olvassuk most a bibliolvasó kalóz szerint, és nagyon fontos a Róma beliekhez írott levél mellett, amit ebben a levélben ő maga magánéleti vonatkozásban elmond magáról, és elmond arról, amit a legfontosabbnak tartunk, a kegyelemből hitáltal való üdvösségről. Mint mondtam, Pál bizonyságtétellel kezdi, és az egész levélben végigvonul egyfajta nagyon mély személyesség. Ő érintve van, ő Pál, ő ott volt ezekben a gyülekezetekben, vagy ebben a gyülekezetben, és személyesen mondja el a saját tapasztalatait. Szintén Spurgeon mondta, hogy egy félmondatnyi, vagy egy mondatnyi személyes bizonyságtétel egy igehirdetésben többet nyom latba, mint kétoldalnyi teológiai eszmecsere. Személyes tapasztalata Pálnak Jézus Krisztussal, a Galata beliek életével és az üzenettel, a kegyelemmel és a szabadsággal. Milyen a mi tapasztalatunk ezekkel a dolgokkal személyesen? Elmondja Pál, hogy ő a törvény szolgája volt. Ő volt a legutolsó, a gazemberek között, a bűnösök között első vagyok én, mert üldöztem az egyházat. mert segítettem gyilkolni a diakónusokat, apostolokat. Én voltam a buzgó abban, amit egyébként a zsidó vezetők csak úgy próbáltak volna megvalósítani. Én voltam az, aki a kezük volt, és Isten és Krisztus ellen halálos bűnt követtem el. De megkönnyörült rajtam az Úr. Találkozhattam vele. És aztán elmentem és hirdettem nektek, mondja a galatabelieknek. Elmentem hozzátok, és azt mondja, hogy amikor ott voltam közöttetek, akkor az én gyengeségem, emberi gyengeségem mi voltában voltam ott. Tehát én úgy voltam ott, mint egy ember. Másik helyen azt mondja, hogy mi történt veletek, akik között úgy írtuk le a Krisztust, minthogyha ott feszítették volna meg. Minthogyha közöttetek feszítették volna meg. Mondhatnám azt is, minthogyha a Passió című filmet 3D-ben, egyenesben ti magatok éltétek volna át. Úgy beszélt Pál. Egyébként meggyőződésem, hogy a beszédben sokkal plasztikusabban és sokkal személyre szólóbban, szívhez szólóbban lehet bizonyos dolgokat átadni, mint egy filmben vagy bármi másban. Tehát Pál oda megy a galatabeliekhez, galatabeli gyülekezethez, leül vele és azt mondja, figyeljetek ide, Jézus Krisztus, én láttam, én találkoztam vele. Igazából valójában akkor találkoztam, mikor porba sújtott a damaszkoszi úton. Persze előtte is találkozhattam vele, vagy láttam, de a valóságot akkor láttam. Teljes egészét Jézusnak akkor ismertem meg, amikor megkérdezte, hogy te Pál, te miért üldözöl engem? Téged? Engem? Az én egyházamban. Azokban az emberekben, akiket te meg akarsz öletni. Miért üldözöl? Gondold végig. Miért? Mint hogyha azt mondta volna Pálnak, amit a nagy tanács előtt, ugye korábban a zsidók előtt mondott, hogy sok jót tettem közöttetek, ezek közül melyikért akartok megölni? Pál, miért üldözöl? És én megláttam az igazi jóságot, az igazi kegyelmet, az igazi szeretetet. És most azért vagyok itt közöttetek. Én a zsidó. Megtagadom azt, amiben atyáim hisznek. A törvényt. Amiért megölték Jézust, azt mind én elfogadom. Hogy ő maga az Isten. De sokan nem tudják ezt elhinni, nem akarják. Minap beszélgettem Jehova tanúival. Egy redőny. Az a lepel. Korintusiakhoz írt levél. Ami csak Krisztusban tűnik el. Nekik nincs Krisztusuk. Nekik van egy, nem is tudom miük. Mert ők se tudják. Egy első szülött, mindenek között az első. Kolossé beliekhez írott levél elé, nem is tudják hova tenni. Megmagyarázzák teológiailag, de hogy az mi? Hogy maga az Isten eljön az emberhez. Miért? Van egy színdarab, erről talán már meséltem. Részleteket nem szeretnék elmondani. A lényeg az, hogy az emberek az utolsó ítélet alkalmával egy nagy síkon állnak, és várják az Istent, hogy ítélje meg őket. Isten trónusa előtt. Ugye, ahova tanulinál, ez is más. Ez nem az ég, hanem a föld, mindegy. Isten trónusa előtt állnak. És közben beszélgetnek egymással, és elmondják az ő életüket, a bajaikat. Elmondja az egyik, hogy én nem voltam hibás. Engem törbe csaltak. Elmondja egy másik, egy színes bőrű ember, hogy engem felakasztottak azért, mert én nekem színes a bőröm. Elmondja a másik, hogy engem igazságtalanul elvetettek gyerekkoromban. És a nehéz gyerekkorom aztán azt szülte, hogy én ilyen lettem. Harmadik elmondja, hogy hát a barátai átverték. És azért lett ilyen, megcsalták. Engem elhagyott a feleségem, engem elhagyott a férjem, nem is voltam rossz. És ez történt velem. És most minket meg akar ítélni az Isten? Hát hogy jön ő ahhoz, ami sok szenvedésünk, nyomorúságunk, ő csak ül fent az égben, és nézi az emberi életeket, hogy hogyan és miképpen élnek és küszködnek itt a kis hangyák, kis porok, milyen nagy hőstetteket viszünk véghez, és közben semmi nem történik. Csoportok alakultak és kialakítottak egy ilyen listát, hogy ha majd az Isten először is emberré lesz, a legnehezebb körülmények közé születik. Megkérdőjelezik származását. Nehéz gyerekkorra lesz, üldözik már gyerekkorában. Majd ha felnő, akkor szép és nagy dolgokat vigyen véghez, de ne értékelje senki. Hagyják cserben a barátai, és szörnyű kínhalál között meghal. Ha majd ezt az Isten megcsinálja, akkor majd ő megítélhet minket. És amikor ezt felolvassák, akkor lesz a nagy csend. Mert hogy az Isten mindezt megtette. Na, ezzel találkozik Pál. Mert ő is a törvényből jön, ahogy sokan a törvényből jövünk. Mert mi a törvény? Milyenek vagyunk mi? Először is igyekszünk jók lenni, ugye? A legtöbben szeretnének jók lenni. Az ember általában kétféle, vagy azt mondja, hogy én ezt úgyse tudom megcsinálni, inkább rossz leszek. Nagyon rossz lesz. Gonosz lesz. És azt mondja, hogy mit nekem, a ti törvényetek, ugye ezek a gonosztevők. Fogom én a tiéteket betartani? Hát nem tartja azt be senki, hát nézzétek meg a vezetőiteket. Megtartják a saját maguk által alakított törvényt. És a Biblia törvénye, ne nevettes, és mindent rosszul csinálnak. Van az ember életében néha ilyen, akkor lázad. Főleg, amikor ilyen tinédzser. Akkor legtöbbször így csinál. Aztán mások, vagy akár ugyanaz az ember másik korszakban rájön arra, hogy igenis szükséges a jó, az erkölcs, a törvény. És megismeri a törvényt. Spurgeon például kálvinista közegben nő fel, ő megtanulja azt, hogy a törvényt tisztelni, követni kell. A Krisztusban nyert szabadság a törvény tiszteletével egyenlő. Szükséges. De nem érti, gyerekkorában sem érti. Egy kicsi törvény, egy kicsi evangélium, szabadítás. Hogy van ez? Hogy fér össze a kettő? És igyekszik megtartani, olvassuk az életrajzában, hogy ő meg szeretné tartani a törvényt, de bárhová megy, nem sikerül. Emlékszünk Luther. A Luther című filmet, ha valaki látta, az elején látszik, hogy felemeli a poharat, és elkezd remegni, és kiborítja a poharat. A kilöttyen belőle a Krisztus vére. És ő teljesen összeomlik, mert hogy az a Krisztus vére, és hogy azt ő, mint ember kell, hogy bemutassa, és ő erre alkalmatlan, mert bűnös. Erre jön rá. Ez a lényege, hogy bűnös ember, és hogy ő nem méltó arra, és bármit tesz, bármit csinál, nem lesz méltó rá. Voltunk már így. Voltunk már úgy, hogy akartunk, de nagyon akartunk. És közben kiderült, hogy nem sikerül. A legjobb indulatunk, a legjobb akaratunk mögött is valahol ott bujkált bennünk az, hogy Uram, most ezzel hogy teszek rosszat? És a legtisztességesebb indulatunk mögött is valahol ott volt a félelem, hogy ezt én meg tudom tökéletesen csinálni? Nem tudom megcsinálni tökéletesen, mint ahogy Luther. Mert ott, akárhová megy az ember, oda találja magát a törvény elé. Mondhatjuk, hogy 10 parancsolat Jézus hegyi beszédében. Igen, én jól vagyok, mert mondjuk nem paráználkodom. Vagy mert nem lopok. De aztán tovább olvassuk, és azt mondjuk, hogy aki kíválsággal tekint, már bűnös. Aki rosszat gondol, már bűnös. És mint egy győzött vad, ment Luther is, és Spurgeon is, és talán mi magunk is. Hol van akkor a szabadság? És ekkor jelenik meg Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy bennem. Én vagyok az, aki a törvénynek eleget tesz. Mert nincs tökéletes. Beszélgetéseinkben többször előjön, és több mindenki talán érintve érzi magát benne, én magam is, hogy én akarom, de nem sikerül. Hogy lehet ez? Miért ilyen az Isten? Azért, mert ez a világ nem az a világ, aminek lennie kell. Hívjuk segítségül a fizikát, nézzük meg a fizika törvényszerűségeit, ugye? Tudjuk azt, hogy az ember, hogyha kilép egy szakadék szélén, akkor lezuhal, mert ez a fizika. Ha csak nincs egy helikopterre kötve. De ami igaz, az igaz. Amit elengednek, az leesik, nem föl. Ez a fizika törvényszerűsége. De vajon tényleg minden olyan szép és jó és tökéletes a fizika törvényszerűségeiben? Newtonnál megmaradhatunk? Mert amikor a termodinamikát tanuljuk, én akkor szembesültem először vele, de bárki, aki középiskolában fizikát tanul, utána gondolhat, eszébe jut. Amikor azokat a különböző szabályszerűségeket megtanították nekünk, akkor mit mondtak? Ez egy zárt rendszerben igaz. Milyen az a zárt rendszer? Amit megpróbálnak a fizikusok, amikor kísérleteket hajtanak végre, szimulálni, de valójában ilyen nincs. Nincs tökéletesen zárt rendszer, csak matematikában. Minden rendszer valamilyen szinten nyitott. Minden rendszer hatással van egymásra. Két rendszer egymásra van hatással, és nem lehet csak matematikailag szimulálni, csak képzeletben. Megkérdeztem a fizika tanáromat középiskolában, hogy de hát, tanár úr, akkor hol van ez az átrendszer? Tudunk ilyet csinálni? Nem. De nem. De akkor ez mi? Tanuld meg. Ez így van. Az a helyzet, hogy így van. A törvény, a törvényszerűségek azért vannak, hogy rájöjjünk, hogy ez nem egy zárt rendszer, hanem ez egy nyitott. De csak akkor, hogyha Jézus Krisztusban látjuk. Ő nyitja meg, fölfelé. Az ég felé. Mert benne egyedül van a tökéletes. Ő az Isten. Ő lehet az. Ő önmagában tökéletes. Önmagában elég zárt is lehetne. Elég lenne önmagának. De ő nem ilyen. Ő a szeretet. Mert nem volt más oka az Istennek, hogy ide jöjjön, és ebben a világban megmutassa önmagát, nekünk, nem volt más oka, csak az, hogy szeret minket. Egyedül ez, de ez elég. Szeretetében elhordozta minden egyes ballépésünket, mert ugye lehet, hogy valaki nem lop, paráználkodik, nem veszi a szájára hiába Isten nevét, de lehet, hogy gyors hajtása van neki, mint ahogy nekem is. Vagy egyéb más dolga. Tudjátok, ez olyan, mint a lánc. A lánc láncszemekből áll. Talán nem egyformák, vannak benne kisebbek, nagyobbak, de így lánc az egész. Ami megtartana, ha mindegyik láncszem épp lenne. De hiába mondod, hogy te ezt a láncszemet nem törted össze, sőt, a legtöbb láncszemet te nem törted össze, ha az egyiket, legkisebbet szétszakítottad, akkor az a lánc már szét van szakítva. De ahogy ebbe belegondolsz, ez szükségszerű. Meg kell ismerned azt, hogy milyen vagy. Meg kell ismerni alkalmatlanságunkat. Hiába az erős hit. Hiába az erős egyéniség. Hiába az erős akarat és cselekedet. Nincs máshonnan meríteni a szabadságot és a megváltást, csak kegyelemből. Ingyen, kegyelemből, Jézus Krisztus férjéért. Ezt lenne jó valahol felismerni. És azt mondja Pál, hogy nem könnyű. Tudjátok miért? Azért, mert a fiú, ha kiskorú, akkor még nem sokban különbözik a szolgától. A szolga az, aki még zárt rendszerben gondolkodik. A szolga az, aki még úgy gondolja, hogy neki nincsen semmije. Mert igazából nincs valójában semmink. Gondoljátok végig. Ha ebben a világban bármit tudtok nekem mondani, ami megérné, amire azt mondhatnánk, hogy valami Isten előtt, akkor itt megállok. Az évezredek során előbb-utóbb még a piramisokat is majd megeszi az enyészet. Ebben a világban minden elmúlik. Egyedül egy valaki marad meg, a Krisztus. Hogyha ezt nem értjük meg, akkor még szolgák vagyunk. Szolgálunk az elemeknek, nézzük a napokat. Olyan sokszor kell még saját közösségeinken belül is elismételgetni és elmondani azt, hogy nincs horoszkóp. Nem hasznos. Nem használ semmire. Nincsen jövendőmondás, nem használ semmire. Nincsenek vízelek, nincsen feng shui, és még sorolhatnám. Ez zárt rendszer. Művészet, etika, sok minden értékes dolog van, de azok önmagában mind kevesek ahhoz, hogy az ember az életét értelmessé tudja tenni. Mert például, ha valakinek van egy nagyon jó hobbija, gyűjt. Rengeteg mindent gyűjthet valaki, vannak szép és jó dolgok a gyűjtésben, de tudjátok, mi a legérdekesebb? Az, hogy az ilyen ember irgalmatlan mennyiségű energiát tud belefektetni egy gyűjteménybe. És mi történik a legtöbb gyűjteménnyel? Amikor valaki meghal, akkor elárverezik, vagy odaajándékozzák egy múzeumnak, vagy hogyha ezt mind nem teszik meg, akkor szépen elkallódik a gyűjtemény. Nagyon sok fénykép, bélyeg, könyv kerül így szerte szét az országban. Nekem is van egy olyan könyvem, 1700-as könyv, az egyik neves képviselői volt. Gyűjteménybe való. Neki biztos volt egy 1000 kötetes könyvszára, aztán valahogy egy kis református lelkészhez elkerült az egyik. Hol van a többi? Felhívtam egy ismerősömet, aki régi könyvekkel foglalkozik, azt mondja, hogy igen, ebből van egy nagyobb adag ebben is, ebben a múzeumban, de egyébként a többit nem tudják, hogy hol van, és nem tudja senki, hogy került oda, ahol van. Hova van ott az energia, amit belefektetett? A hobbiba, a szórakozásba. Az átrendszerben gondolkodó emberek irgalmatlan mennyiségű energiát tudnak belefektetni abba, hogy menjenek szórakozni, hogy menjenek a hobbiuk után, vagy belevetik magukat a munkába, és teljes egészében átadják magukat a munkájuknak. És a Krisztus a vasárnapi istentiszteletekre, vagy még arra sem marad. Pedig, ha ez a rendszer nyitottá válik, hogyha valaki megérte, hogy mit tett az Isten érte, akkor a legtöbb energiát arra fogja fordítani, hogy ezt valahogy hogyan tudná továbbadni a többi embernek. Nem lenne hiány önkéntesekben egyetlen egy egyházban sem. Nem lenne hiány a munkaterületeken. Mert különböző részekben lehet Istent megismertetni az emberekkel, szeretet által. Valahol meg kell szólítani. De most ez részletkérdés, nem ebbe a történetbe tartozik, csak érintőlegesen. De azt mondja Pál, hogy eljött az időnek a teljessége, megszületett Krisztus, és innentől kezdve ismerhető az Isten, nyitott az ég, az ember rálát a mindenségre, befogadhatja önmagában lélek által az üzenetet, és ő maga is annak a részesévé válhat. Örökké valóvá válhat. Bűn, törvény, Krisztus. Kiskorúak vagyunk, még most sokszor szükségünk van arra, hogy a tükörben meglássuk, mi az alkalmatlan az életünkben, mi az, ami rossz. De hogyha ezt mind megláttad, akkor fordulhatsz Krisztushoz. Nincs szükség tovább vajudásra, és nincs szükség arra, hogy önmagadat emészd. Szabadulj fel! Isten szeret! De ez a szó, hogy Isten szeret, mindaddig lepattan rólad, ameddig nincs rá szükséged. Ameddig nem érzed magad elveszettnek, ameddig a törvény, mint egy őr, ott nem áll, minden utcán, minden sarkon, minden helyen, ahová mész, és el nem mondja neked, hogy figyelj, ezt sem csináltad jól, erre sem vagy jó. Figyelj, ez helyes, de itt hibáztál. Ameddig meg nem érted, hogy semmit sem tudsz tökéletesen véghez vinni, az egész életedben nincsen egyetlen egy olyan momentum sem a szolga életben, amivel értékesként léphetsz Isten elé, akkor feladod magad, akkor meghalsz. De ha meghaltál, akkor fel tudsz támadni. És akkor jöhet Jézus Krisztus. Nehéz ezt, de ez csak így megy. És aztán jöhet az, amit Pál mond, hogy fájdalommal szülök újra. Meg kell ebben újra születni. Meg kell ebben újra életre kell ebben újra kelni. Én magam is így találtam többször. Amikor legelőször konfirmáció alkalmával egy helyettes lelkipásztor elkezdett beszélni a pokorról, színes plasztikus módon lefestette, és volt egy könyv is, amit olvastunk, ez a Megtaláltuk a Messiás című könyv, és abban benne ott volt egy kis ördög, egy kis villával a kezében, tűz volt a kondér alá festve, de valahol az egész kép összeomlott, egy pontba sűrűsödött, és rájöttem arra, hogy bocs, én oda tartok, oda tartozom. Engedetlen vagyok, pedig nem voltam legrosszabb gyerekek közé tartozó, pedagógus gyerekként egészen jónak mondtak. Később, mikor lelkész lettem, akkor azt mondták, hogy mindig is tudtuk, hogy te lelkész leszel, mert olyan jó gyerek vagy. Hát ez az olyan jó gyerek lelkész lesz, ez nem úgy kezdődött, hanem úgy kezdődött, hogy Uram, én a pokorra fogok jutni. Csak hogy ugyanakkor megszólalt az evangélium is ebben a hirdetésben, és azt mondta, hogy de nem kell ennek így lenni. Mert Isten jobban szeret téged, és ő maga meghalt érted, hogy te a mennyországba juss. Krisztus oda visz, oda vár. Akkor volt először ehhez a szóhoz, hogy Jézus Krisztus kapcsolva valami hihetetlen érzés, valami fenomenális érzés, akkor dobogott a szívem, és oda mentem a lelkészhez, és megkérdeztem, hogy hogy lehetne ezt elmondani a barátomnak, aki éppen nem volt azon a konfirmációs oktatáson. Akkor kinyílt a rendszer, akkor szabaddá váltam, és örömteli érzés az egész lényemet betöltötte. Többiek azt hiszik, hogy bolond vagyok, vagy egy része azt hitte, hogy megint viccelődni akarok, és megint poénkodni szeretnék a lelkészttel. Szivatni akarom azt a lelkészt, mint hogy a többit, meg addig az előzőt, mert ugye ilyen jó kérdéseket tettem fel az előző lelkésznek, meg a konfirmáció akarom, hogy hány angyal volt, a lábánál állt, a fejénél állt, tehát a bibliai ellentmondásokra próbáltam felhívni a lelkész figyelmet, és jókat nevettem, mikor szegény nem tudta feloldani bennem ezt. és többiek is, hogy hű, megfogtad a lelkészt. Hát igen, ilyen ez az egyház, ellentétes dolgokra alapozza a hitét. Nem érdekelt utána, hogy hány angyal hol állt meg. Nem érdekelt, hogy mikor támad föl. Nem érdekelt az sem, hogy ki volt az apostol, és ki nem, és ki volt a király, és hogy Noénak a bárkájába hányan fértek el. Nem érdekelt. Az érdekelt, hogy én nem fogok a pokolra jutni, hanem Krisztus szeret, és hozzám megyek a mennyországba. És ezt már éreztem itt a földön. Remélem, hogy mindenkinek az életében egyszer, nekem többször is előfordult ilyen, megjelenik ez az érzés. Mert akkor azt jelenti, hogy megjelenik Krisztus. És tudja vinni. Vinni ebben az életben az örök élet felé. Sok kérdés marad még nyitva, mit keresünk még itt. Hiszen ha már megtértünk, akkor már mehetnénk a mennybe. Ugye? És a többiek, azok meg maradnak itt a pokolban, igaz? Hát nekem is ezt kellett megtanulni. Mint ahogy a galatabelieknek is. Pál apostol azt mondja, hogy mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki által kiáltja, aki ezt kiáltja, abbá, atya, hogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Vegyük birtokba örökségünket. Amen.